Az Inforádió stúdiójában továbbra is Lánci Tamás, a Század végvezető elemzője, a Politikai Elemzések Központjának igazgatója, és Pulai András, a Publikus Intézet ügyvezetője, stratégiai igazgatója. Orbán Viktor évértékelőjével kezdtük, és azzal is folytatjuk. A miniszterelnök kiemelte és nagy eredménynek tartja, hogy 50% fölötti lett a súlya a magyar tulajdonban lévő bankrendszernek, illetve a médiának. És hogy ezt fenn kell tartani, ezt meg kell védeni, mert ez a függetlenségünk záloga. Önök szerint milyen módon lehet ezt megvédeni, és tovább építhető ez a kormány részéről, amennyiben a Fidesz-KDNP megnyeri a választást? Pulai András.
Hát a bankrendszertben olyan nagyon tovább már nem nagyon lehet ezt építeni, szerintem persze mindig lesznek eladó kis bankok, amelyeket a Matolcsi, vagy bármilyen más egyéb, vagy Mészáros érdekkör megvásárolhat.
Nem olyan kicsi Budapest Bank is eladó sorban van állítólag.
Igen, lehet, hogy az állam persze valószínűleg el fogja adni, de és valószínűleg kettő érdekkör valamelyikének, vagy a kettőnek együtt, vagy belolvasztják a MKB, FHB és egyéb bank, formálódó bankkonglomerátumba. De hogy ezen túl nagyon nagy tér itt már nincsen, de azt azért fontos észrevenni, hogy ez volt az egyetlen egy olyan momentum, amelyik ahol a miniszterelnök az eredménykommunikációból egyébként kihagyott gazdasági háttér építésre valamilyen módon kitért.
Ahol magyar azért, tulajdonban
ahol azért voltak komoly sikerek. Hát ugye magyar tulajdonban voltak, de ugye kihagyta ezt az oligarchikus vagy korrupciós, illetve korrupciógyanús építkezést, amit az ellenzék, és nem is csak az ellenzék, olyan markánsan és hangosan emleget. Ugye itt a Garancsi érdekkör, illetve a Mészáros érdekkör és jó pár más egyéb kisebb, illetve közepesebb oligarchák felépítésére gondolok, illetve arra, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy Orbán Viktorhoz személyesen is kötődik ezen vagyonoknak egy nagy része. Tehát ez mondjuk például érdekesen kimaradt a beszélgetésből, vagy a miniszterelnök beszédéből, illetve minden beszédet nagyon markánsan jellemez annak azok a dolgok, amik még kimaradtak. És hogyha már itt tartunk, akkor szerintem ugye kimaradt az oktatás, egy fél mondatot leszámítva semmilyen szó nem esett az oktatásról, kimaradt az egészségügy, nagyjából semmi nem személyes szó nem esett az egészségügyről, mert pedig ez a két probléma az, amelyet a választók, hogyha megkérdezünk közménykutatásban, akkor Magyarország két legnagyobb, legfontosabb problémájának említenek.
Ugye nem esett meg szó... Érdekes az, amit mond, mert a héten járt nálunk Gyurcsány Ferenc a Demokratikus Koalíció elnöke, és ő ezt cáfolta. Azt mondta, hogy ezek nem érdeklik az embereket. Az érdekli az embereket, most az ő kampányukból veszek át, hogy az ukrán nyugdíjak, illetve hát ő is végső soron alátámasztotta a migrációt.
Hát biztos vagyok benne, hogy vannak Gyurcsány Ferenc számára fontos kérdések, és majd amikor Gyurcsány Ferenc évértékeiről beszélünk, akkor megemlíthetjük, hogy ő valószínűleg nem a többséghez szól, hanem ő egy kisebbséget próbál építeni akkor, amikor ezeket az ügyeket a felszínre hozza. De amikor tényleg közménykutatási eredményeket nézünk, akkor ez a top 3-ba benne van. Benne van még a szegénység kérdése, ugye erről nagyon minimálisan, igazából érdemben nem esett szó. Benne van még a demokrácia felszámolása, illetve a fékek és jelenségok felszámolása. Ezek egyikéről sem beszélt a miniszterelnök, illetve hogy nyilván az elvándorlás kérdése. Erre még szintén csak utalás sem tett.
A fő kérdésem továbbra is Lánci Tamáshoz is az, hogy bankrendszer, illetve a média több mint 50%-os magyar tulajdonlása.
2014-ben hangzott el talán a miniszterelnöktől azt, hogy 50%-os tulajdonú magyar bankrendszert szeretne. Cél az el van érve. Csúnya németséggel, vagy
fokozható
németes germanizmussal megfogalmazva. Hát ha ez volt a cél, akkor nem tudom, hogy cél-e, hogy tovább fokozzák, de én valóban úgy látom, hogy ezt különösebben fokozni nem kell. Tehát ezzel Magyarországon egy olyan egészséges bankszerkezet jött létre, pénzügyi intézményi struktúra, amit valamikor a 90-es évek közepén a Horn kormány alatt veszített el az ország, és van ennek a lehetőségét. Erről keveset beszélünk, hiszen ez egy 20 évvel ezelőtti sztori. Ugye Magyarország egy túl privatizált, és ráadásul külföldi kézbe privatizált ország volt. A környező országok, sem Csehország, sem Szlovákia, sem Szlovénia, sem Lengyelország nem ezt az utat járta.
Bocsánat, ide tartoznak a közművek is, ezt is említettem.
A közművek is így van. Tehát, hogyha Magyarországnak a gazdasági problémáit szemléljük, akkor az jelentős mértékben abból fakad, hogy ezeket a stratégiai ágazatokat Magyarország kiengedte a kezéből. Hozzáteszem, hogy ez egy egy gazdasági érdek mentén ideológikus érvekre hivatkozva történt a 90-es évek közepén, és egyébként nálunk bölcsebb politikai elittel rendelkező országok nem követték ezt az utat, és ennek következtében ma jobban állnak, mint Magyarország, jelentős mértékben a strukturális lemaradásunk mondjuk Csehországhoz vagy Szlovéniához képest. Ezt kevesen tudják, például
Szlovénia... Csak más szerkezetűek azért, például Csehországban a...
Kevesen tudják, hogy Szlovéniának például a szlovén gazdaságnak az 50%-a állami kézben van. Én emlékszem, amikor a 90-es évek közepén azt kellett hallgatnom éjt-nappalá téve, illetve az egyetemen is azt tanultuk, hogy Magyarország gazdasága 90%-ban privatizálva van, és ez az egy és szent igaz út. És aztán kiderült, hogy ez így ebben a formában nem igaz, az meg végképp nem igaz egyébként, hogy külföldi gyakran állami kézben lévő, tehát külföldi állami kézben lévő szolgáltatóknak adtuk el a magyar ipar és a magyar szolgáltató cégek jelentős részét. Miért? Ezeknek a visszaszerzése történt most meg az elmúlt 8 évben, amivel egyébként elképesztő mennyiségű forrás sikerült bent tartani az országban, ami egész egyszerűen nem áramlik ki profit formájában, és itt kerül befektetésre.
Média viszonyokról még egy mondat?
Bocsánat, hogy közbe szól, de kicsitlen, hogy akár Jeremy Corbyn is mondhatta volna a miniszterelnöknek ezt a beszédet, és valószínűleg inspirálhatta is.
Nagyon érdekes hozzászólás volt, de nem tudok vele mit kezdeni. Jeremy Corbyn egy élemedett kommunista, az pedig egyébként, hogy bizonyos stratégiai ágazatokban állami tulajdonra van szükség, ezt nem Orbán Viktor találta ki, hanem, mint mondtam, minden épeszű kormány, amelyik nem volt korrupt, és volt egy kis sütnivalója, az így csinálta, és állami, vagy pontosabban hazai kézben tartotta ezeket a cégeket. A sajtóterületén ugyanez, tehát amikor 1990-ben a rendszerváltás elkezdődött, akkor ugye az első dolga az volt az MSZMP-nek, hogy külföldi tulajdonban adta részben pedig pártulajdonban tartotta a Népszabadságot, és aztán sorra következett szinte az összes médium, úgyhogy mire 90-ben az MDF kormány odaért, hogy átvette a kormányt, ott találta magát mindenféle sajtó nélkül, a sajtó jelentős része pedig angol, német, svájci és francia kézbe került, és hogyhogy nem, egyébként ezeknek az államoknak, ezeknek az országoknak a cégei jöttek aztán befektetőként. Szerintem eléggé könnyű belátni azt, hogy milyen óriási hatalom az, hogyha valakinek a sajtó, a tőke, és aztán pedig a privatizált cégek is a kezébe vannak. Ez egy kiszolgáltatott ország volt, amely most, én azt gondolom, hogy szuverenitásának egy jelentős részét az elmúlt 8 évben vissza tudta szerezni.
Hogy értékeli, bocsásson meg Ulay Andrásnak, mindjárt megadom a szót, hogy Orbán Viktor a beszédének a nagy része az külpolitikai témát említett, sőt, a konkrétumokat leginkább ott mondta. Mondta, hogy hétfőn találkozik a bolgár miniszterelnökkel, az ENSZ-ben konkrét magyar javaslat lesz, tehát a konkrétumok szerint, vagy legalábbis én így láttam, így vettem ki a beszédből, mint hogy a külpolitikai témákat érintették volna. Ez milyen jövőt jósol, Pulai András?
Mielőtt erre választolnék, azért még a média kérdésre hadd válaszoljak. Kicsit lehet valid stratégia 50% feletti média, mint hogy 50% feletti bank tulajdonolási arányt is elérni, de azért a média azért egy speciális jószág, tehát ott a médiának önmagán a pénztemelő képességén és az egyéb üzleti feltételein túlmutató feladata és felelőssége is van egy ország és egy demokrácia működésében, és azt látjuk, hogy ez a újra privatizált vagy újraosztott magyar média ezt nem, vagy nagyon korlátozottan látja ezt a feladatát, és ez nagyon komoly probléma a magyar demokrácia történetében. Mind azzal együtt, hogy mondjuk a korábbi német vagy angol vagy egyéb külföldi tulajdonban lévő média ezt a feladatát azért sokkal jobban ellátta, még hogyha nem is feltétlenül gondolom azt, hogy tökéletesen.
Hát attól függ, hogy mi volt a feladata. Én azt gondolom, hogy ezeknek a feladata elsősorban az volt, hogy a magyar közvéleményt ráhangolják arra a politikára, amely egyébként külföldi gazdasági érdekeket szolgál. Magyarország azért volt gyenge, és gazdaságilag azért maradt le, mert nem a saját tengelyek körül forgott. És az, hogy ez így alakulhatott, az, hogy Magyarországon közel másfél évtizedig sikerült magyar emberekkel elhitetni, hogy az a jó, ami külföld, és minden, ami rossz, az magyar, az jelentős részben a külföldi tulajdonban lévő sajtóknak volt, és médiumoknak volt
mondom, hogy a médiumok felelőssége. Ez volt nagyon komoly olyan politikai erő, amelyeket ezeket az álláspontokat képviselte, amelyek egyébként lehetnek valid álláspontok is. Tehát most ezt a vitát ne döntsük
teljesen
el.
Teljesen valid az álláspont. Az SZDSZ képviselte legkeményebben ezt az álláspontot, és a validitásról csak annyit, hogy az körülbelül annyit ér, mint jelenleg az SZDSZ támogatottsága. Tehát,
ami már nincs is, már mint SZDSZ.
Ami már nincs is, így van. Tehát én azt gondolom, hogy, én nem nagyon ismerek egyébként Nyugat-Európában sem olyan országot, ahol egyébként a sajtó jelentős hányada az nem az abban az országban élő mágnásoknak a kezébe van. A német sajtó is német tulajdonban van, a francia, az angol is. Vannak kivételek, természetesen van egy-két külföldi sajtóorganum, illetve a mai világban nehéz megmondani pontosan, hol ér véget az egyik médium, és hol a másik, ugye országhatárokon átnyúlnak, mert olvasunk most már idegen nyelven, tehát ez egy ma már egy színesebb kérdés, de az, hogy legyen magyar sajtó, magyar kézben, amelyik magyar szempontból meséli el, hogy mi történik a világban, én ezt egy nagyon jó fejleménynek tartom, és azt gondolom, hogy kár volt közel 20 évet elvesztegetni a Magyarország életéből, amíg ez nem így volt.
Jó lenne még az ellenzékről is beszélni, de akkor így nem jut rá nagyon időnk, de erre választ szeretnék kapni, amit az előbb felvetettem, hogy a beszéd nagy része külpolitikával foglalkozott. Polai András, hogy látja, hogy ez milyen jövőt vetít előre a kormányzást illetően?
Ugye nyilván elsősorban a menekült kérdés kapcsán fogalmazottak meg ezek a külpolitikai kérdések. Hát igen, ugye az hasonlatos, hogy itt is volt egy óriási csúsztatás, ugye, amikor a miniszterelnök elmondta, hogy a felállított kerítés volt az, amelyik megvédte Magyarországot és Európát a betörni készülő menekültektől, és ugye arról elfeledkezett, hogy valójában a Merkel által tető alá hozott Európai Unió és Törökország közti egyezmény, illetve Szíriában a polgárháborúnak a hát valamilyen módon való csökkenése az, amelyik ezt a kérdést részben legalábbis megoldotta, részben, teszem hozzá hangsúlyosan. De azt vetíti előre ezen túl, hogy azért a miniszterelnök igyekszik a mindennapi földharcon egy kicsikét felülpozícionálni magát, és bár foglalkozott az ellenzék helyzetével a maga sajátos és fanyar és nem feltétlenül politikai jellemzői pontosságú módján ezzel a kérdéssel, de nincs is ilyen elvárás vele szembe, hogy ilyen pontos legyen. Felülemelni magát ezeken a kérdéseken, és azt gondolom, hogy az elkövetkezendő 48 napjában a kormány, a kampánynak is igyekszik majd minél többet külföldön lenni, igyekszik majd minél többet ilyen külpolitikai kérdésekkel foglalkozni, ezzel is távol tartva magát azoktól a kérdésektől, amikről most a értékelőjében sem beszél, oktatás, egészségügy, korrupció, elvándorlás, demokrácia helyzete, a diszfunkcionális magyar média helyzete, stb.
Lánci Tamás, harc fogunk a nemzetközi arénában is.
Igen.
Mit akar ez a jövőre vonatkozóan? Ugyanaz, mint Pulai Andrásnak, tehát, hogy érdekes, hogy mennyire a külpolitika hangsúlyos Orbán Viktor beszédében, ebben is, az ország értékelőben és a korábbiakban is.
Mert megváltozott a világ. Tehát mondjuk 20 évvel ezelőtt, 30 évvel ezelőtt le tudtad úgy élni az életedet, hogy nem. Igazából nem érdekelt, hogy mi zajlik külföldön, akkor nem kellett erről tudomást venni. Ma a külföld jön és bekopogtat. Igazából, ahogy az előbb a média kapcsán megegyeztem, hogy a határok elmosódnak, ugyanígy az élet többi területén is elmosódnak a határok, és egész egyszerűen sem az egyes állampolgárok, hát a politikai vezetés még annyira se tud nem foglalkozni azzal, ami külföldön történik. Elképesztő összetett világban élünk, muszáj ezekkel a kérdésekkel foglalkozni, mert ezek azok, amelyek meghatározzák az életünket. Magyarország nem egy sziget, nem egy kivett terület a világban, hanem benne van ebben a világban. Ráadásul az elmúlt 6-7 évben sikerült egy szuverén, önálló külpolitikát kialakítani, mi szemmel látható a Magyarországnak tekintét és nagyobb mozgásteret teremteni.
És akkor itt egy fél fordulattal rátérünk az ellenzékre. Csizmadia Ervin kollégájuk szokta volt azt mondani, hogy az ellenzék kevésbé foglalkozik a külpolitikával. Mi ennek az oka? Itt voltak országértékelők, illetve kampányítók is.
Azt mondom, az ellenzék elképesztően le van maradva. Tehát az ellenzék valahol 2011-12 környékén leragadt, abban az állapotban, hogy Magyarország gazdasága hamarosan össze fog omlani, jön majd fehér lovon az IMF, és átveszi az irányítást, és onnantól kezdve egyszeriben a hatalom az ellenzék körébe esik. Ennél a brosúránál vannak leragadva. És azóta a megmentő szerepe változott, mert néha Soros Györgybe látják bele, néha Junckerbe látják bele a megmentőt, néha Angela Merkelbe, de kiderül, hogy igazából tehát mondjuk Soros komoly erőket mozgat meg, de úgy tűnik, hogy a felmentő seregek, külföldi felmentő seregek elmaradnak. Ahogy elmarad Magyarország gazdasági összeomlása is. Sőt, Magyarország, köszönjük szépen, jól el van, gyarapodik. Mint hogyha egyszerűen az ellenzék erről nem lenne hajlandó tudomást venni, és csak mantrázza újból, András egyébként kiváló foglalatát adta előbb ennek, mantrázza, hogy minden rossz. Ahelyett, hogy egyszerűen megpördülnének a sarkuk körül, és azt mondanák, hogy nem, tulajdonképpen minden jó, csak mi ezt még jobban tudnánk csinálni. És azért mondom ezt, mert ez egyszer már egy nyertes stratégia volt a baloldalnak 2002-ben, és 8 év kormányzást hozott nekik. Ez az egyszerű barbatrükk. Az más kérdés, hogy utána teljesen tönkretették az országot, de ott és akkor abban a pillanatban 2002-ben Medgyessy Péterrel és ezzel a szöveggel nyerni tudtak. És ma nagyon hasonló a helyzet, mert Orbán Viktor és kormánya az elmúlt 8 évben többé-kevésbé rendbe rakta ezt az országot. Tehát ugyanezt a narratívát elő lehetne adni.
Ugye az elmúlt napokban, illetve tegnap is voltak ellenzéki beszédek, a Jobbiknál megjelenik a Fideszhez hasonlóan a Nemzetek Európája, illetve ők foglalkoznak a V4-gel is. Gyurcsány Ferenc meg tegnap beszélt az Amerikai Egyesült Államok tervéről, pontosabban, hogy azt támogatják, de itt ki is fújt a külpolitikáiról való diskurzus. Pulói András szerint miért?
Én nem gondolom azt, hogy az ellenzéknek az lenne a képe a külpolitikáról, amit Tamás felvázolt, de azt nem zárom ki, hogy a kormányzat ezt szeretné láttatni, hogy az ellenzék ezt gondolja a világról. Meglehetősen összetett külpolitikai világképe van az ellenzéknek. Én nekem más mellékállásban van szerencsém a Millennium Intézetet is vezetni, amelyik egy valamilyen szinten külpolitikai irányultságú intézet, aminek Kandor László az elnöke, és nagyon komoly és nagyon mélyreható külpolitikai jellegű és tartalmú vitákat is folytatunk, majd hogyha esetleg az Inforádió hallgatóinak lesz lehetőség, akkor érdemes azokba is benézni, de a honlapján nagyon sok fasztos információ van erről a kérdésről. De azt gondolom, hogy az ellenzéknek, magának, mint politikai entitásnak két dolog miatt nem érdemes túl sokat foglalkozni a külpolitikai világgal. Egyrészt az, hogy nincsen nagyon tere a nyilvánosságban a saját egyéb ügyeit, fontos, vagy ennél fontosabb ügyeit is elmondani. Az egyébként egyetértek, hogy a világ mostanában egy olyan arcát mutatja felénk, ahol a külpolitika, illetve a külpolitika hatása a belpolitikára az felértékelődött és fontos. És ebben a kérdésben, ebben a tekintetben az ellenzék is meglehetősen markánsan megnyilván, ez egy más kérdés, hogy ez mennyire jön át.
De akkor ezek szerint az embereket mégiscsak érdekli a külpolitika, a migráció, a kerítés, és gyakran rákérdezek én is ellenzéki vezető politikus soknál erre, amikor elmondják a véleményüket, és azzal együtt, hogy mindegyiküknek van programja, mégsem jönnek át ezek a programpontok semmilyen formában.
A legnagyobb probléma az, hogy a baloldal mindig is, legalábbis történelmileg az elmúlt 100 évben külső igazodási pontokat keresett. Megnézték, mit csinálnak Moszkvában, és ezt lekövették. Megnézték, mit csinálnak mondjuk éppen a demokrata kormányzat volt Washingtonban, és lekövették, vagy Brüsszelben. Éppen ahol a baloldali erőtérnek a csomópontját érezték. Most pedig baloldal nemzetközileg elgyengült. Ma nincsenek olyan karizmatikus baloldali vezetők, gondolatok, eszmék, amiket lehetne követni. Talán Tony Blair volt az utolsó, akit egyébként Gyurcsány Ferenc többé-kevésbé egy-két évig sikeresen próbált másolni vagy utánozni. De ezek a baloldali idolok eltűntek. Hát vannak ilyen karikatúrák, mint Trudeau és társai, akik tulajdonképpen a színes zokniukkal hívják fel a figyelmet magukra, és valószínűleg a kanadai jóléti társadalomban ennyi elég, de egyébként ha már szegény térségekről beszélünk, valószínűleg egy színes zokni jászságban vagy délbaranyában keveset mond az embereknek, talán csak bőszíti őket. Tehát igazából nincsenek olyan viszonyítási pontok, amihez most igazodni lehetne. Éppen valamelyik műsorban kérdezte tőlem egy riporter, hogy vajon a baloldal kit fog külföldről meghívni, mint ilyen sztárt, aki eljön és föllép a kampányrendezvényükön. És őszintén gondolkodnom kellett, hogy vajon ki lehet az a húzónév, aki ma, ha eljön, az segít a baloldalnak. És nem nagyon tudtam ilyet mondani, mert egész egyszerűen nincsenek ma az európai politikai életben. Az más kérdés, hogy valószínűleg egyébként 8-10%-os támogatottságú pártokhoz nem is szívesen adná a nevét egyébként külföldről sem.
Mondjuk Jeremy Corbyn ugye videóüzenetet küldött, bár maga személyesen nem jött el az MSZP és Párbeszéd kongresszusára, de bár elhiszem, hogy a Murdoch média igyekszik egyfajta paprikajancsinak beállítani Jeremy Corbyn.
Nem, rosszabb.
Vagy valami kommunistának mindjárt ez fog majd következni.
Hát szépen jönnek ki, ugye, jönnek ki a múltjáról, a sötét múltjáról.
Amit meg így cáfolódott körülbelül fél nap után, ugye ez az utolsó.
Azt, hogy valaki tagadja, az még nem a cáfolat, ez a baloldalon mindig összekeverik ezt a két mondatot.
Nem ő tagadja, hát a Csehországban a vonatkozó emberek cáfolják.
Úgy látom, hogy az egyes pártokra külön már nem lesz időnk, ezért némi választási matekot folytassunk így az utolsó percekben. Ugye az ellenzéki térfelen az a polémia, hogy most koordinált indulás, visszalépés, közös lista, turista, különindulás. Mi a jó itt? A koordinációnak van értelme, Pulé András?
Hát a koordináció zajlik, és bár a legtöbb értelme szerintem, és a matematika, és a választási rendszer, és minden egyéb okán a közös indulásnak van. Egy miniszterelnök jelölt, egy lista, és egy ellenzéki jelölt, egy baloldali ellenzéki jelölt mindegyik választókörzetben, de hát ez nem biztos, hogy meg fog tudni valósulni a egyéni érdekek okán.
De nem mondják, bocsásson meg, a külön indulásban érdekeltek, hogy legalább, vagy van olyan okos a választó, hogy el tudja dönteni, hogy melyik politikai alakulatot támogatja, és oda tud nyomni a mellé egy X-et.
Igen. Kétségtelen, hogy van ilyen okos a választó, és egy nagy részük ezt meg is fogja tenni, egy más részük ez elriaszt a részvételtől, mert szeretnék azt látni, hogy van egy vezére, egy kihívója, egy vezér az ellenzének és egy kihívója Orbán Viktornak, és hogyha ezt nem látják, akkor nagyon sokan otthon fognak maradni, legalábbis a mi kutatásunkban ezt mondják az ellenzék és a bizonytalan szavazók, úgyhogy ebből következően ez nem feltétlenül igaz mindenkire.
A másik Gulyás Márton mozgalma, a közös ország mozgalma arra tesz kísérletet, hogy megtalálja minden körzetbe az egy potenciális kihívót.
Ez sajnos egy paródiája maximum egy ilyen elképzelésnek, ami ezt valamilyen módon valamennyire sikeresen meg tudta tenni, azon hangsúlyoztam valamennyire, hogy ez a 4 évvel ezelőtti összefogásos di volt, de ez nem volt mondjam, szívből jövő, és nem volt teljesen őszinte. Ebből következően nagyon sok választópolgárnak nem érte el a tetszését. Én azt gondolom, hogy a mostani húzakodás, ami az ellenzéki oldalon van, ez szintén nem fog elnyerni nagyon sok választópolgárnak a tetszését, és nagyon sokan otthon fognak maradni, vagy szét fognak szavazni, ami pedig hát ugye Orbán Viktor hatalma maradását fogja elősegíteni.
Lánci Tamás?
Egy dolog, hogy Budapesten az értelmiség mit gondol, hogy hogyan kéne viselkedni a választópolgároknak, és egy másik kérdés, hogy a választópolgárok hogyan gondolkodnak erről. Ha jól értem, ebbe egyetértünk Andrással, hogy a kettő nem teljesen korrelál. Tehát
mi lenne a jobb, a koordináció, vagy a...
Igazából ez egy csapdahelyzet, mert valóban a választási matematika az összefogást díjazza, ahogy egyébként az előző választási rendszerben is így volt, ez a mostaniban is így van. De a választók nem szeretnének egymás jelöltjeire szavazni, aminek egész egyszerűen legalábbis nem minden ellenzéki választó szeretne a másik jelöltjére szavazni, aminek érthető történelmi okai vannak, meg egyébként aktuális okai, tehát most például Gyurcsány Ferenc, ha jól látom, teleszájjal szídja a Karácsony Gergőt, egészen válogatott rágalmakat és vádakat szór rá. Az LMP tegnap az LMP
Szél Bernadett
szintén azért eléggé erősen kiosztotta Karácsony Gergőt és az MSZP-t. Tehát megy az adok-kapok, és ezek után várnak el a választóktól, hogy utána átszavazzanak. Szerintem ez nagyon-nagyon-nagyon nehéz.
Hát ezek előtt várták volna jogosan a választóktól, hogy átszavazzanak, és egyébként ez a hajlandóság meg is volt, hogy lett volna a választókban. Mi nagyon magas átszavazási hajlandóságot mértünk, és mérjük is most.
Van egy bal oldal is, meg jobb oldal is, mert ugye a Jobbik is azért van, amire nem volt szó az elmúlt hát egy
ott órában. Még problémásabb az átszavazás. Tehát én azt gondolom, hogy van egy vágyvezérelt baloldali gondolkodás, hogy milyennek kéne lenni a valóságnak, hogyan kéne viselkedni a választóknak, és a választók nem igazán akarnak így viselkedni. Valóban ők szeretnének potens, erős baloldali pártokat látni, amelyek együttműködnek, helyett kapnak gyenge és együttműködésre képtelen baloldali pártokat, amelyek egymással vitatkoznak, sőt, néha még párton belül is eléggé komoly konfliktusaik vannak.
Mindenképpen együtt kell működni, Pulai András? Vagy pedig tisztulhat a kép, hát, 2018 tavasza
után? Attól függ, hogy mi a cél. Hogy Orbán Viktor leváltása a cél, akkor mindenképpen együtt kell működni. Hogyha az a cél, hogy valamilyen új pálya jöjjön létre 2018 után az ellenzéki oldalon, akkor nem. És úgy látszik, hogy vannak olyan politikai erők a baloldalon, elsősorban a baloldalon, amelyik azt gondolják, hogy ez a választás lefutott, számukra nem fontos az, hogy mi történik 2018-ban, és ők 22-re vagy az esetben még későbbre építkeznek.
Kit tartanak a legpotensebb ellenzéki miniszterelnök jelöltnek? Lánci Tamás.
Hát a kérdés azért nem megválaszolható, mert hogyha megnézzük, hogy ki tartanak esélyesnek, akkor elsőprő többségben a Fidesz, még az ellenzéki szavazók nagy része is a Fidesz tartja.
De hogy az ellenzék közül kellene választani.
De nem értelmes a kérdés, üres a halmaz, tehát nem látnak ilyet. Tehát
van Szél Bernadett, vonag,
most beszélgetünk arról, hogy az egyiket 3%, a másikat 4%, de azt gondolom, hogy az ellenzéki szavazók egyébként sokkal reálisabban ítélik meg a pártjaikat, mint ahogy a pártjaik magukról kommunikálnak. Mert ugye ők kormányváltásról, meg meg elsöprő erőről beszélnek, de hát azért az látszik a kutatásokból, hogy ezt a saját szavazók se gondolják így. Ebből a szempontból egyébként Fekete Győr András fogalmaz egyedül őszintén, ő azt mondta, hogy ők ellenzéki szerepre készülnek a következő 4 évben.
Egy utolsó mondat, erejéig egy-egy mondatot. Önök szerint az MSZP Párbeszéd Szövetség megugorhatja a 10%-ot?
Én nem látom azt, hogy ne ugorná meg jelen pillanatban. Egyes mérések alapján 13, illetve 18% között van az összes, a biztos szavazó pártválasztó körében a pártszövetség támogatottsága, és enyhe növekedés tapasztalató. Szerintem nem a 10% a kérdés, hanem a 20%.
Lánci Tamás?
Nálunk 13%-on áll, ami szerintem nagyon vékony jég. Tehát még az a csúpság is megeshet, hogy az MSZP kiesik a parlamentből. Nagyon magasra tették maguknak ezzel, illetve nagyon izgalmasra tették maguknak a választást ezzel a 10%-os küszöbbel. Én őszintén szóval nem nagyon értem, hogy miért ért meg nekik Karácsony Gergő ennyit, de hát lelkük rajta.
Lánci Tamás a Századvég vezető elemzője, a Politikai Elemzések Központjának igazgatója, és Pulai András a Publikus Intézet ügyvezetője, stratégiai igazgatója volt az Inforádió arénájának vendége. Köszönöm a beszélgetést, és hogy elfogadták a meghívásunkat. A műsor elkészítésében Szatmári Katalin főszerkesztő helyettes működött közre, az Inforádió főszerkesztője Módos Márton. Adásunkat meghallgathatják és meg is nézhetik az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján. Németh Zoltánt hallották, viszont hallásra.